Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az amerikai hadsereg január 3-án Donald Trump elnök parancsára kiterjedt katonai műveletet hajtott végre Venezuelában, a fővárosban, Caracasban is. Narkoterrorizmus vádjával elrabolták Nicolás Maduro elnököt és a feleségét, akiket ma amerikai bíróság elé is állítottak. Ezzel az Amerikai Egyesült Államok fél éve tartó venezuelai eszkalációja érte el a csúcspontját. Az események azonban nem csak Latin Amerikát rázták meg, hanem az egész nemzetközi közösséget. Bár a mostani eset mutat hasonlóságot az 1989-es panamai invázióval és Manuel Noriega elfogásával, igazából a II. Világháború óta nem történt ilyen nyílt, szuverén állam ellen irányuló akció, amelyben egy hivatalban lévő államfőt fegyveres erővel hurcolnak el. Azt is hozzá kell tennünk ugyanakkor, hogy Oroszország 2022-ben indult ukrajnai agressziója illeszkedik a már korábban említett sorba. Mások úgy látják, hogy Maduro egy illiberális, populista, brutális rezsimet vezetett, diktátorként ténykedett Venezuelában, tönkretette országát és a nemzetközi közösségnek, ha már másképp nem lehetett, akkor így kellett fellépnie vele szemben. Venezuela földrajzilag távol van Székelyföldtől, de a mostani események túlmutatnak egy regionális konfliktuson. A kérdés az, hogy mi szabadult ki most abból a bizonyos palackból. Donald Trump rendvédelmi akcióról beszél, a Monroe doktrinát emlegeti, emlékszünk ugye Amerika az amerikaiaké. Látni kell azonban azt is, hogy mintha a gyarmatosítás, vagy legalábbis az erőpolitikára épülő nagyhatalmi gondolkodás visszatérne a 21. századba. Ma arról beszélgetünk, hogy mindez mit jelent a nemzetközi jog szempontjából, fegyveres konfliktusról, rendvédelmi akcióról, vagy precedens teremtésről van szó, és milyen következményei lehetnek mindennek a globális rendre nézve. Erről kérdezzem dr. Hoffmann Tamás nemzetközi jogászt, a Corvinus Egyetem docensét. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
Mi történik most a világban? Eddig azt tudtuk a világ berendezkedéséről, hogy van olyan, hogy nemzetközi jog, nem raboljuk el egy másik államnak a vezetőjét, katonákkal nem rohanunk le egy független országot, bár persze Oroszország ukrajnai agressziója óta ez egy picit felülíródott ez a kijelentés, illetve az is ott volt eddig, hogy ha azt látjuk, hogy egy országban elnyomó rezsim uralkodik, akkor azt valamilyen szinten próbáljuk kezelni, de semmiképp nem úgy, hogy felrúgjuk a nemzetközi jogot. A venezuelai elnök és a felesége elfogásával, Amerikába szállításával, bíróság elé állításával mi történik? Rendvédelmi akció, ezt hallhattuk Donald Trumptól, de hát ő sok mindent szokott mondani.
Igen, ugye az amerikaiak kizárólag az amerikai jogra hivatkoznak, tehát semmi másra. Amikor azt mondják, hogy rendvédelmi akció, akkor annak is az a legfontosabb célja, hogy igazolják azt, hogy miért nem kérte kongresszusi jóváhagyást erre a katonai akcióra, mert általában azért egy külföldi beavatkozáshoz kongresszusi jóváhagyás kellene, tehát nem lenne elég pusztán elnöki hatáskörben elrendelni az amerikai hadsereg alkalmazását. A nemzetközi jogról egyetlen szót sem mondanak. Ez már önmagában egy elég példátlan dolog, és akkor ugye itt a felkonferálásra visszavezetve, ugye azt nem mondhatjuk, hogy a nagyhatalmak mindig minden esetben betartották a nemzetközi jogszabályait, mert időről időre azért fordultak elő akár a mostanihoz hasonlatos katonai beavatkozások, tehát egy analógia lehetne, amikor még a Bush kormányzat, az idősebb Bush kormányzat alatt ugye Panamában avatkoztak be az amerikaiak, és ott elfogták végül a katonai főparancsnokot, gyakorlatilag a diktátort, Noriegát, aki szintén egyébként őről biztosan tudjuk, hogy egy kábítószer hálózatot működtet.
De hát itt ezzel, ez a párhuzam ezzel itt véget is ér.
Itt gyakorlatilag véget ér, hiszen az amerikaiak egyébként próbáltak nemzetközi jogi hivatkozást találni erre az akcióra, viszont Trump ezt követően gyakorlatilag a sajtótájékoztatón egy olyan, én azt gondolom, hogy egészen döbbenetes beszédet tartott, amiben nyersen kijelentette, hogy innentől kezdve ugye visszatér a Monroe doktrina a gyakorlatilag az amerikai kontinensen, de hát ugye itt most nem tudom, hogy ez egy földrajzi hiányossága, de néha az amerikai kontinensre hivatkoznak, néha az egész nyugati féltekére, hogy itt csak az Egyesült Államoknak a szava fog számítani, hogyha bármilyen állam ezzel szembe próbál fordulni, akkor akár katonai következményekkel is számolhat. És ugye azt mondták, hogy Venezuelát majd az amerikaiak fogják irányítani, és megszerzik Venezuela olaját. Tehát azért ezek a kijelentések még a 19. században sem lettek volna szokványosak, amikor pedig azért az ilyen típusú gyarmatosító imperialista akciók azért teljesen hétköznapiak voltak. Most viszont ezek kifejezetten döbbenetesek.
De hát hogyan az olaj a narkoterrorizmushoz?
Hát igen, a kettő az kicsit nehezen összebékíthető. Ugye talán a hallgatók számára annyit háttérként érdemes megemlíteni, hogy Maduro elnöknek az elődje, Hugo Chávez egy jelentős államosítást hajtott végre, tehát gyakorlatilag itt elsősorban amerikai olajvállalatok voltak jelen Venezuelában korábban, amelyeknek a létesítményeit kisajátította. És ugye alapvetően ezeknek az amerikai olajtársaságoknak volt koncesziós joguk kitermelni a venezuelai olajat. Tehát amikor Donald Trump azt mondja, hogy elvették az amerikai olajat, az bizonyos részben igaz, ugye itt kisajátításról van szó, ami feltételezhetően tényleg jogellenes volt, és ezért tényleg az amerikai cégeket kárpótlás illetné meg. Tehát egész más azt mondani, hogy elvesszük a venezuelai olajat, mint azt, hogy Venezuelának kártalanítania kellene az amerikai olajcégeket, és újra megengedni nekik, hogy kitermeljék az olajat. Tehát már maga a szóhasználat és az ehhez kapcsolódó kilátásba helyezett következmények, gyakorlatilag minden más ország felé, ezek tényleg döbbenetesek, és tényleg a jog teljes semmibevételére utalnak. Hiszen egy híres amerikai nemzetközi jogász egyszer azt mondta, hogy majdnem minden állam majdnem mindig betartja a nemzetközi jog majdnem minden szabályát, ami kicsit ironikusan hangzik, de azért igaz, van egy olyan szabályrendszer, ami viszonylag jól működik. Megszegik, főleg nagy hatalmak, amelyeknek ugye kevésbé kell következményekkel szembenézniük, de mégis van egy keretrendszer, amelyre támaszkodhatunk. Még nagy hatalmak sem egészen mostanáig szoktak nyíltan erőszakot alkalmazni más államokkal szemben. Az pedig tényleg példátlan, hogy gyakorlatilag a világ legerősebb állama az azt mondja, hogy hát innentől kezdve, ami Amerikának kell, azt akár erőszakkal is megszerzi. És ugye még azt is kilátásba helyezik, ugye már korábban is, és most újra, hogy adott esetben egy szövetséges államnak a területét is elveszik, hogyha az Egyesült Államoknak erre szüksége van, ugye most a Grönlandra utalok. Ami még a 19. században is példátlan volt. Tehát azért azt tudni kell megint a hallgatók számára, talán ez fontos, hogy Grönlandon amerikai katonai bázis van. Már a II. Világháború alatt is volt. Ez Egyesült Államoknak természetesen mindig meg lett volna hozzá a katonai ereje, hogy Grönlandot megszerezze, de egyrésztről erre nem volt szükség, hiszen a biztonsági érdekeinek az tökéletesen elég, hogy ott vannak amerikai katonák permanensen állandóan Grönlandon. A második dolog az, hogy az ember nem szokta megtámadni a saját szövetségeseit, hiszen pont azért szövetségesek, hogy adott esetben lehessen rájuk számítani a jövőben. Márpedig, hogyha az Egyesült Államok azt mondja, hogy még egy szövetségesét is adott esetben megtámadná, az azt jelenti, hogy innentől kezdve senki nem számíthat az Egyesült Államok támogatására, hiszen mi van, hogyha van náluk valami, amire az Egyesült Államoknak szüksége van. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira szűklátókörű, korlátolt, és hát valószínűleg túl erős szavakat használ, de ostoba politika, ami hihetetlenül káros az Egyesült Államok számára. Én azt gondolom, hogy ezzel és az elmúlt egyéves politikájával az Egyesült Államok egészen elképesztő károkat okozott saját magának, olyan károkat, amelyeket hosszú évtizedekbe fog telni, hogy valamilyen módon jövendő amerikai kormányzatok majd meggyógyítsanak, vagy újjáépítsenek.
Szeretném, hogyha erről még beszélnénk a mai műsorban, de térjünk vissza a venezuelai elnöknek és feleségének az elrablásához. Itt említette ön a 89-es panamai inváziót, amelynek keretében Manuel Noriega elnököt elfogták. Részben megvan tehát a párhuzam a mostani venezuelai elnök elrablásával, de a nemzetközi jogban mennyire meredek az, hogy elraboljuk egy másik országnak az elnökét és a feleségét, és tulajdonképpen itt az elrablás az tulajdonképpen egy fegyveres konfliktust is eredményezett, vagy egy fegyveres konfliktus során valósult meg.
Hát teljesen egyértelműen, ugye ez egy korlátozott katonai beavatkozás volt, de ettől függetlenül egy ország megtámadott egy másik országot, hiszen az állam fegyveres erejének alkalmazása egy másik állam területén, vagy egy másik állam fegyveres erőivel szemben, az mindenképpen nemzetközi fegyveres konfliktus.
Igen, de hát még ilyen fegyveres konfliktust ilyet láttunk még, de hogy elrabolni egy ország elnökét és feleségét?
Hát ugye nem gyakran látunk ilyeneket. Ugye alapvetően ugye a szovjetek szerettek ilyesmikkel kísérletezni. Ugye, ha belegondolunk, akkor 68-ban ugye hasonlókat csináltak Prágában és a bársonyos forradalom utáni időszakban, tehát pontosabban a prágai tavasz utáni időszakban, ugye, amit aztán követett egy szocialista országok közreműködésével végrehajtott fegyveres beavatkozás is. Ugye mondhatjuk, hogy Afganisztánban hát ugye nem elrabolták, hanem megölték az afganisztáni államfőt, de 2022-ben, ugye, amikor az orosz csapatok inváziót indítottak Ukrajna ellen, akkor ez egybeesett azzal, hogy megpróbálták, ugye ez nem tiszta, hogy elrabolni vagy megölni Zelenszkit és adott esetben a családját, csak ez akkor nem sikerült. De ugye gyakorlatilag az ukrán elnöki rezidencia közelében is folytak harcok, hiszen orosz különleges csapatok ugye elfoglalták a hosszameli repülőteret, és bizony azon keresztül megpróbálták elrabolni vagy megölni Zelenszkit. Tehát látunk erre való precedenseket, vagy hasonló, vagy analógiákat. Más kérdés, hogy ennyire hatékonyan még soha senki nem csinált ilyesmit.
A Donald Trump amerikai elnök egyfajta skalpként lobogtatott egy fényképet a január 3-án. Most rádiós műsor vagyunk, nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak ezt a fényképet, de arról a fotóról van szó, amelyen Maduro elnököt mutatják, megbilincselve, a szeme bekötve, a füle az befogva. Ez a kép, ez számomra nagyon megdöbbentő így látni egy államfőt, még akkor is, ismétlem, hogy egy országát tönkretevő, illiberális, populista igen. vezetőről beszélünk.
Igen, igen, igen. Hát meg lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen Maduro minden valószínűség szerint diktátor volt, mert hát két egymás követő választás nagyon nagy valószínűséggel azért elcsalt, amelyet az ellenzéki jelölt nyert meg. De ettől függetlenül, igen, ennek a képnek nyilvánvalóan egy üzenet közvetítő szerepe volt a világ felé, hogy Amerika annyira erős, hogy ezt meg tudja csinálni egy másik ország vezetőjével, és ugye, hogyha nem működtök együtt velünk, akkor akár ti is így járhattok a jövőben. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az amerikai gyakorlatban azért ehhez hasonló példák voltak, gondoljunk Saddam Husseinre, ugye, akinek az elfogása után ugyancsak egy valamennyire hasonló képet közzétettek rögtön, ami szintén nem túl előnyösen ábrázolta a volt iraki diktátort. De azt azért meg kell mondanom, hogy nemzetközi jogi szempontból ez szintén súlyosan jogellenes. Ugye Maduro Venezuela katonai parancsnoka is egyben, ugye államelnökként, és mint ilyen megilleti a hadifogoly státus, és hadifoglyokra nem lehet közzétenni egy képeket. Más kérdés, hogy furcsa lett volna, ha pont ez érdekli Trumpot.
Nemzetközi jogot sért az Amerikai Egyesült Államok venezuelai beavatkozása, hisz alapesetben egyetlen állam sem alkalmazhat erőt egy másik állammal szemben. Mégis itt mi a fő érve? Említettük a rendvédelmi akciót, Donald Trump erre hivatkozik, elhangzott az elmúlt napokban nagyon sokszor a narkoterrorizmusnak a vágya, de hogyha a papírt nézzük, és tényleg nem Maduro diktatúráját, meg diktatórikus vezetési stílusát védeném, de hogyha ha a papírt nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy nem Venezuela az, ahonnan a legtöbb drog Amerikába kerül.
Hát messze nem. Ugye a trumpi sajtótájékoztató megint elhangzott az, hogy itt fentanilt csempésznének, nem. A Venezuelán keresztül nem csempésztek fentanilt. Az Egyesült Államokban az Mexikón keresztül történt, és történik jelen pillanatban, és akkor olyan kijelentések hangzottak el, hogy egy-egy ilyen drogcsempész hajón annyi drog volt, ami önmagában, jól emlékszem, ezt mondta, hogy 25 ezer ember, bocsánat, egyenként 25 ezer ember halálát okozták, tehát ez egy teljesen abszurd kijelentés. Tehát az Egyesült Államok komplett lakosságát akkor valószínűleg már kiirtotta volna az elméletileg Venezuelából csempészett drog. Amit tudunk, hogy valószínűleg van valamilyen szintű drogcsempészet Venezuelában, vagy Venezuelán keresztül, de ez alapvetően kokaint érint, és elsősorban nem az Egyesült Államok a célpontja, hanem Európa. Tehát az Egyesült Államok beli kábítószerhelyzet az valóban rendkívül problematikus, tehát ott nagyon súlyos problémáik vannak, viszont ez nem Venezuela miatt történik, és Venezuela pacifikálása az nem fogja befolyásolni ezt a helyzetet, tehát ez egy teljesen megalapozatlan indoknak tűnik. Én azt gondolom, hogy a támadásnak azért számos oka volt, de ezek között egyik sem a kábítószer. Az egyik az, hogy Venezuela az egy könnyű célpont, abból a szempontból, hogy itt azért nincs erős hadsereg, valószínűleg a védelmi eszközeik sem voltak túlzottan megfelelőek, itt orosz légvédelmi eszközök voltak alapvetően. Valószínűleg egy alapos kockázatelemzés azt mutatta, hogy itt azért elég könnyen be lehet avatkozni. Emellett az amerikaiaknak rendkívül jó titkosszolgálati információik is voltak, ez azóta kiderült, tehát ez egy alacsony kockázatú, de potenciálisan látványos és magas nyereséggel járó akciónak tűntem számára, és azt gondolom, hogy ezért is húzta ezt meg, pláne úgy, hogy belpolitikai szempontból nagyon nagy szüksége volt egy látványos külpolitikai sikerre, hiszen jelen pillanatban nagyon rosszul áll a különböző közvéleménykutatásokban, főleg az Epstein-akták ügye az egy állandó politikai botrány, tehát szüksége volt valamire, amit fel tud mutatni, és mellette hosszú távon ez nyilván az amerikai cégek számára, ha ténylegesen akarhat beruházni Venezuelában, akkor ez jelenthet egy kedvező üzletet, de itt azért óva inteném a hallgatókat attól, hogy arra gondoljanak, hogy itt az olaj volt az elsődleges, vagy kizárólagos oka ennek a beavatkozásnak. Igaz ugyan, hogy Venezuelának hatalmas kőolajkészletei vannak, viszont a venezuelai kőolaj az abból a szempontból nem jó minőségű, hogy nagyon-nagyon magas viszkozitású kőolajról van szó, amelyet csak különleges finomítási eszközökkel lehet olyan állapotba hozni, hogy aztán azt értékesíteni lehessen. Tehát ahhoz, hogy Venezuela kőolajtermelése felfusson, az óriási beruházások kellenek, és ez hosszú éveknek. A sorra én több elemzőtől azt olvastam, hogy körülbelül 10 év, amíg ebből valamilyen érzékelhető dolog lesz. Más kérdés, hogy geopolitikai szempontból ez annyiban is előnyös lehet az Egyesült Államoknak, hogy kiszorítja a térségből Oroszországot és Kínát. Tehát ebből a szempontból is ez egy érthető döntés volt politikai szempontból Trump számára.
Donald Trump, ő magát a megoldások emberének tartja, hát nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ő úgy tekint magára, vagy úgy nevezi magát, mint a megoldások embere. Nyilván az más kérdés, hogy mi valósul meg ezekből, vagy mit sikerült eddig megoldania. Jól értem azt, hogy Venezuela esetében inkább otthon próbált valamit megoldani?
Hát én azt gondolom, hogy igen, mert a sajtótájékoztató alapján nekem úgy tűnik, hogy az amerikaiaknak még mindig nincs hosszú távú terveik annak kapcsán, hogy mit akarnak Venezuelában. Én még mielőtt megtartottam volna Trump ezt a sajtótájékoztatót, meg voltam róla győződve, hogy gyakorlatilag az ellenzék ki nem mondott vezetője, Machado asszony kicsempészése Venezuelából, ugye aki nemrég kapta meg a Nobel békedíjat, és kicsempészték amerikai közvetítéssel Venezuelából, az azért történt, mert vele számolnak az amerikaiak, mint egy jövőbeli új venezuelai kormány vezetőjével. De kiderült, hogy nem erről van szó. Se vele nem számolnak, se a 2024-es elnökválasztás valódi győztesével, Edmundo González-zel, hanem azt mondják, hogy majd mi fogjuk irányítani, de ugye nem tudják irányítani Venezuelát, ha csak a venezuelaiak maguk azt nem mondják, hogy teljesen együttműködünk az Egyesült Államokkal, és mindenben kiszolgáljuk. De ez nem nagyon szokott megtörténni úgy, ha egy adott állam nincs legyőzve, nincs megszállás alatt. Tehát nekem úgy tűnik, hogy Trump úgy akarja megszerezni a Venezuela feletti irányítást, hogy igazából nem akar oda küldeni amerikai katonákat. Ez így viszont nem valószínű, hogy sikerülni fog önmagában. Tehát én nem látom ezeket az igazi hosszú távú terveket. Ami jelen pillanatban történik, hogy ugye Venezuelában nem keletkezett hatalmi vákum, nem keletkezett egy olyan szituáció, ami polgárháborúval fenyeget, nem keletkezett egy olyan szituáció, amelyben az ellenzék esetleg átvehetné a hatalmat. Az alelnök vette át a hatalmat, aki egyébként Madurónak egy nagyon-nagyon közeli embere, nem túl meglepő módon, és gyakorlatilag folytatni tudja ugyanazt, amit az elődje. Tehát kérdés az, hogy voltak-e itt ténylegesen hosszú távú tervek, vagy Trump csak úgy gondolta, hogy ezzel majd tényleg a hírekben fog szerepelni hosszú-hosszú időn keresztül, és ez is elhalványíthatja a belpolitikai botrányait.
Maduroék, a Maduro házaspár mire számíthat? Mit kell vizsgálni az amerikai bíróságnak? Most az, hogy kábítószerkereskedelem volt a két ország között, az tény, vagy a két ország, vagy Venezuelából érkezett kábítószer Amerikába, az tény. Az kérdés viszont, hogy ezt felügyelte-e Maduro, vagy hogy ez hogyan kapcsolódik Madurohoz?
Természetesen. Hát ugye itt egy óriási kérdés az, hogy mekkora befolyása volt Madurónak erre a kábítószerkereskedelemre. Ez bizonyítani kell. Én azért azt gondolom, hogy egy New Yorki bíróságon nem fogják Madurót csak azért elítélni, mert Trump azt mondja, hogy ő egy elméletileg létező drogkártelnek a vezére. Más kérdés, hogy az a drogkártel, amit Trump megnevezett, az nem egy létező drogkártel. Tehát az gyakorlatilag egy ilyen kicsit ilyen ironikus elnevezése ennek a venezuelai korrupt rendszernek, amelynek egyes tagjai drogkereskedelembe is bekapcsolódnak számos egyéb illegális dolog mellett. Tehát nem létezik az a drogkártel, aminek elméletileg a Maduro a vezetője. Kérdés, hogy ő Venezuela elnökeként mekkora befolyással bírt erre a drogkereskedelemre, volt-e közvetlen részesedése, és a többi, és a többi. Tehát ki kell mutatni a büntető jogi felelősségét ezekben a bűncselekményekben. Én szerintem egy amerikai bíróságon azért nem fogják őt elítélni, mert önmagában volt drogkereskedelem, ha a kormányzat nem tudja minden kétséget kizáró módon bizonyítani, hogy ő ebből valamilyen módon részesedett, vagy adott esetben infiltrálta azt.
És amennyiben nem sikerül ezt bizonyítani a bíróságon, a New York-i szövetségi bíróságon, akkor ez kudarc Donald Trump számára?
Hát szerintem óriási kudarc lenne, de azt hozzá kell tenni, hogy egy ilyen bírósági eljárás azért évekig tart. Tehát minél bonyolultabb az adott büntető, ugye annál tovább fog tartani. Tehát én majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fog ítélet születni Trump elnöki ciklusának vége előtt, és ezt nyilván Trump és a hozzá közel álló emberek is jól tudják. Tehát adott esetben, még azt is fel tudnám tételezni az amerikai kormányzatról, hogy megfelelő bizonyítékok nélkül is eljárást indítanak egy ilyen esetben, hiszen az már csak a következő adminisztráció idején derül ki, hogy itt nem voltak megalapozott bizonyítékok. De én azért el tudom képzelni, hogy voltak bizonyítékok. Én azért el tudom képzelni azt, hogy Maduro valamilyen módon részesedett ebből a drogbizniszből, ami kétséget kizáróan folyt Venezuelába, bármint említettem, nem kifejezetten Venezuela és az Egyesült Államok között, de ettől függetlenül valamekkora része annak is volt. Tehát Maduroról sok mindent tudunk azért. Azt is tudni kell róla, hogy tényleg ő egy véreskező diktátor volt, aki számos ember haláláért felelős, aki ellenzékiek ezreit börtönöztette be, adott esetben kínosztatta meg. A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság már évek óta nyomozást folytat a Venezuelában potenciálisan elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények kapcsán. Ugye itt az a ironikus talán, hogy ami miatt vádat emelnek Maduro ellen, az tényleg a jéghegy csúcsa. Ő ennél sokkal súlyosabb bűncselekményeket követett el, viszont lehet, hogy azért felmentik, ami miatt vádat emelnek ellene, miközben a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt lehet, hogy felelnie kellene az igazán súlyos bűncselekményekért.
Bekapcsolódhat ebbe az ügybe a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság?
Hát abszolút bekapcsolódhatna, csak ugye annyit azért tudni kell, hogy a Trump kormányzat hihetetlenül ellenséges a Hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatban. Elsősorban a Nemzetközi Büntetőbíróság Palesztinában folytatott eljárása miatt, ugye, amelynek nyomán több izraeli, ugye itt az izraeli kormányfővel, illetve a volt izraeli védelmi miniszterrel szemben elfogadó parancsot adtak ki, és Benjamin Netanyahu rendkívül szoros szövetségese Trumpnak, és emiatt a Trump kormányzat a Nemzetközi Büntetőbíróság elleni szankciókat vezetett be, illetve több bíró ellen is, személyesen is szankciót vezetett be, akik részt vettek ebben az eljárásban. Tehát elég nehéz elképzelni azt, hogy a Trump kormányzat emellett hirtelen azt mondaná, hogy a Madurót átadja majd a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.
Itt az elmúlt napokban olyan hírcímeket is lehetett olvasni, hogy elkezdődött a nemzetközi jognak a felbomlása, zajlik a nemzetközi kapcsolatokat szabályozó nemzetközi jogi rendnek a felbomlási folyamata. Valóban ennek vagyunk a tanúi?
Van egy veszély arra nézve, hogy a nemzetközi jog bizonyos szabályait valóban félreteszik a nagyhatalmak. Tehát itt alapvetően az erőszak tilalmára vonatkozó szabályrendszerre kell gondolni. Ugye megint a hallgatók kedvéért annyit el kell mondanom, hogy a II. Világháború előtt a nemzetközi jog nagyon széles körben megengedte az erőszak alkalmazását, de gyakorlatilag a háború az az államoknak a szuverén előjoga volt. Most a II. Világháborúban gyakorlatilag a győztes nagyhatalmak azt mondták, hogy nem jó egy ilyen világrend. Nem jó az a világrend, amiben egy állam bármikor megtámadhat egy másik államot, meghódíthatja a területét. Ehelyett egy békés, egymás mellett élésen alapuló világrendet kellene kialakítanunk, amelynek a sarokköve az államok közötti erőszaktilalma. Na most ez a világrend nem működött rosszul. Sok esetben megsértették nagyhatalmak, sok esetben történtek fegyveres támadások más ország ellen, de ha összevetjük a 45 után és a 45 előtti időszakot, akkor azt látjuk, hogy elenyésző számú háború volt a II. Világháború után, ahhoz képest, hogy mennyi volt a II. Világháború előtt. Tehát rengetegen elfelejtik azt, hogy csak a Balkán térségben mennyi háború dúlt. Tehát az első világháborút megelőző 3 évben 2 Balkán háború. És csak ezt követte az első világháború. Na most ehhez képest a II. Világháború óta abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogyha valahol kitört egy háború két ország között, akkor azon szörnyűködtünk, mert ezt egyfajta aberrációnak, kivételes esetnek éreztük. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog volt, és nagyon-nagyon rossz lenne, hogyha visszatérnénk a II. Világháború előtti időszakra. Tehát a nemzetközi jog nem fog megszűnni akkor, hogyha az államok azt mondják, hogy ők innentől kezdve nem törődnek az erőszak tilalmával, de egy fontos sarokköve fog megszűnni, ami én azt gondolom, hogy mindannyiunk életét sokkal, de sokkal rosszabbá tesz. Hiszen, hogyha az államok szabadon alkalmazhatnak erőszakot másik állammal szemben, akkor meg is fogják tenni. Ugye azt láttuk eddig, hogy még a 2022-es Ukrajna elleni invázióban, ami én azt gondolom, hogy a II. Világháború utáni időszak legsúlyosabb nemzetközi jogsértése volt, még ott is Oroszország megpróbált nemzetközi jogi igazolást adni arra, hogy miért alkalmaz erőszakot Ukrajnával szemben. Ugye ezért aggasztó számomra az, hogy az Egyesült Államok most egy ennyire, én azt mondom, hogy felelőtlen módon viselkedik, amikor azt mondja, hogy igazából nem is kell, még csak igazolni se kell azt, hogyha erőszakot alkalmazunk, még csak úgy se kell csinálni, mint hogyha ez jogos lenne, hanem egyszerűen félretehetjük ezeket a szabályokat. Mert hogyha szabadon félretehetjük meg a nemzetközi jognak a legalapvetőbb szabályait is, akkor viszont tényleg nem tudhatjuk, hogy mire számíthatunk a jövőben. Nem tudhatjuk, hogy melyek azok a szabályok, amelyekhez az államok tartani fogják magukat, és melyek azok, amelyek nem. És onnantól kezdve egy elképesztően kaotikus és elképesztően veszélyes időszakban fogunk élni, egészen addig, amíg újra meg nem szilárdul az, ami egyébként az államoknak egy normális együttműködési kerete, hogy vannak alapvető szabályok, amelyeket betartunk.
A felvezetőmben egy talán erősnek tűnő kijelentést tettem Donald Trump beszédére hivatkozva, ugye azt arra engedett következtetni, hogy a gyarmatosításnak egy új korszakába léptünk, és hát részben az oroszok Ukrajna elleni agressziója, a mostani és a mostani Venezuela elleni akció is illeszthető ebbe a sorba, de hát Donald Trump a hivatalba lépése előtt, tehát a második hivatalba lépése előtt is beszélt már Kanada Amerikához csatolásáról, beszélt Grönland elfoglalásának a tervéről, meg ugye a hivatalba lépése után ott volt Iránnak a bombázása, tehát túlzás azt mondani, hogy ott vagyunk a gyarmatosításnak egy új korszakánál?
Én azt gondolom, hogy jelentős a veszélye annak, hogy ide visszatérhetünk. Én azért nem mondom azt, hogy elkezdődött ez a korszak. Tehát, mert a Trumpi adminisztráció működése, én azt gondolom, hogy logikátlan és rendkívül káros az Egyesült Államokra nézve. Tehát ez nem olyasmi, amit hosszú távon fenntartható. Mert a putyini Oroszország működése az valóban egy klasszikus orosz birodalmi működés. Tehát vannak területek, amelyeket meg akar szerezni, és akkor ennek érdekében hajlandó háborút folytatni. A Trumpi ideológia az viszont valamilyen szinten más, mert azt mondja, hogy könnyű célpontokat keresek, amelyeket aztán kizsákmányolhatok, amelyeket adott esetben gyarmatosíthatok. Tehát azért az valami egészen elképesztő, hogy tényleg az Egyesült Államok legszorosabb szövetségeseivel szemben is fenyegető magatartást tanúsít. Ilyet nagyhatalmak nem tesznek. Tehát még abban az időben sem csináltak ilyeneket nagyhatalmak, amikor még teljesen jogszerű volt az erőszak alkalmazása más államokkal szemben. Mert ez egyszerűen hosszú távon kontraproduktív. Tehát innentől kezdve ki akarna az Egyesült Államok szövetségese lenni, hogyha még Kanadát, tényleg az Egyesült Államok legszorosabb és legközelibb szövetségesét is fenyegeti. Tehát innentől kezdve akkor mindenki az Egyesült Államokat potenciális ellenségként kellene, hogy kezelje, márpedig, hogyha van egy potenciális ellenség, aki tényleg az egész világot fenyegeti, akkor minden más állam össze fog vele szemben fogni. Én kizártnak tartom, hogy ez az Egyesült Államoknak hosszú távú érdeke lenne. Én azt gondolom, hogy amit most látunk, az egy nagyon különös amerikai adminisztrációnak egy hát nem igazán logikus működése, amiről ki fog derülni hosszú távon, talán még az adminisztráció számára is, hogy nem fenntartható, de lehet, hogy ebben túlzottan optimista vagyok.
Dr. Hoffmann Tamás nemzetközi jogászt, a budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották a mai napra készben. Köszönöm a válaszokat!